kérünk téged, hogy áld meg számunkra a te igédet. Ott, hogy engedelmes hívő gyermekeid lehessünk. Ne csak elméleti keresztények maradjunk, hanem megvalósulhasson életünkbe a te igéd. Hiszen semmi értelme, Uram, hogy mindent tudunk, amit tudnunk kell, de az életünk marad úgy, ahogy volt, nincs megújulás, nincs engedelmesség, nincs új élet. Uram, ne engedd, hogy ebbe a lelki posványba maradjunk, maradjak, hanem eleveníts meg bennünket, Uram. Add meg nekünk, hogy teljes örömnek tartsuk azt, ha megtehetjük a te akaratodat. Úr Jézus, elénk élted, hogy neked az volt az élet elemed, hogy az Atya akaratát teljesítetted. Kérlek és kérünk, hogy hadd legyen a mi életünk is ilyen, rólad tanúskodó, a te akaratodat boldogan teljesítő élet. Amen. Folytatjuk ugye esténként a Gedeon történetét. Most a Bírák könyvének ugyancsak a 6. fejezetéből olvasom az Isten igét, a 25. verstől a 32. versig. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr: védj egy bikát apád marhái közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Romboldd le apád Baál oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Azután építsd oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjain. Gedeon maga mellé vett 10 embert a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte ezt nappal megtenni, mert félt apja háza népétől, és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette lévő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták egy újonnan épített oltáron. Ekkor azt kérdezték egymástól: vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, amíg ki nem derítették: Gedeon, Jóás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak: hozd ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát. A szent fát pedig kivágatta mellőle. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik körbeállták: ti akartok perelni Baálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbeszáll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaálnak, mivel azt mondták: pereljen Baál vele, amiért lerombolta az oltárát. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, reggel hallottunk Isten igazságáról, és arról az igazságosságról, a megigazulásról, ami nélkül senki nem megy az Isten országába. És látjuk, hogy ez a megigazulás a valóságban most hogy is valósul meg Gedeon, Jóás és a többiek életében, mert hiszen ennek óriási hatása van annak a parancsnak, amit az Úr angyala megparancsolt Gedeonnak, hogy rombolja le a Baál oltárát. Tulajdonképpen ez az isteni akarat, ami teljes világos parancsként hangzott el Gedeonnak, neki kellett lerombolni. Ezt nagyon komolyan meg kell jegyeznünk, hogy a bálványainkat nekünk kell ledönteni. Az Isten is ledönthetné, meg néha le is döntötte földrengéssel, meg egyebekkel, de a lelki törvény az, hogy te rombold le. A te bálványaidat te rombold le. Amelyik a te területeden, a te életedben van, azt neked kell lerombolni, és felépíteni az Úr oltárát. Nagyon világos parancs ez. Manapság ugye ezen felháborodnak. Amikor 1926-ban az első ökumenikus világkonferencia megalakult Stockholmba, akkor Johansson, finn érsek, felháborodva írt egy nagyon komoly írást, hogy az Antikrisztus első világgyűlésének titulálta a Schöldenborg által összehívott ökumenikus világkonferenciát. Hogy mert ilyet tenni? Miért tette ezt? Hát azért, mert idézi az írásába, hogy Schöldenborg érsek, mikor még teológiai professzor volt, egy cikkbe leírta, hogy hát a kereszténység az mindenhonnan összeszedett, vedett vallás, a zsidóságból, a pogányokból, innen-onnan, még nem zárhatjuk be, szó szerint idézem ezt, nem zárhatjuk be a kapukat. És egyesíteni kell a kelet lelkét a bennünk lakó lélekkel. Hát nem antikrisztusi. Teljesen az. És ezen az alapon indul el az a híres ökumené, aki előtt mindenki leborul és tátja a száját, hogy milyen csodálatos dolog. De miért? Hát most mondok egy példát. 1962-ben Canberrában az Egyházak Világtanácsának a világgyűlésén a pódiumon ülő keresztény főpapok és írástudók meghívták a benszülötteket, hogy táncolják el az ő rituális, kultikus táncaikat. És az egyik professzor úr, miközben ezek a pogányok ott táncoltak, szellemet idézett, hogy szellemi kapcsolat jöjjön létre a pogányok és a keresztények között. Tetszenek ezeket érteni? Ez mindig, ez úgy elkenődik. Ezeket senki nem érezi ki, mert nem illendő dolog. Hát megsértjük. Hát de testőrek, az nem baj, hogy az urat megsértjük. Hát most tessék ebbe belegondolni, hogy egy zsidó ember a Baal oltárát építi fel, és előtte hódol. És látjuk, hogy ez egész népi mozgalom, mert felháborodik a város. Tessenek figyelni, hogy a bálványok mindig gyilkosok? Hozd ki a fiadat, meg kell ölni. Ott nincs tolerancia. Hozd ki a fiadat, meg kell ölni. A bálványok mindig gyilkosok. Hát tessék megnézni a mi kis hétköznapi bálványainkat. Hát nem gyilkos az, amikor valaki halálra issza magát. A szenvedélye nem a halálát fogja okozni. Sorolhatnám azokat a nyomorúságos szenvedéseket, amik halált okoznak. De hát úgy is tudjuk, nem érdemes vele foglalkozni, csak jussunk el oda, hogy a bálvány gyilkos. Adinak van egy rettenetes verse. Ima Baal Istenhez. Hát csak egy-két sorát idézem. Ó Baal, minden pénzek istene valahol. Nézz ránk! Aztán így mondja, itt a csattanó, tudok lélek áron élni. Minden pénzeknek istene valahol. Tudok lélek áron. A lelkét eladja a pénzért? Igen! Erről szól az egész vers. A lelkét eladja a pénzért. Hát akkor van egy pár bálványunk. Tehát, és ezeket mind nekünk kellene lerombolni. Mert a bálványok a halálba visznek. A kárhozatba visznek. És ennek semmiféle, hogy így mondjam, jóindulatú magyarázata nem lehetséges. Megmondom miért. Ahogy az Isten igéje mondja. Egy Isten van. Nincs más Isten. Tehát, ha mi valami istenfélét imádunk, akkor ördögöt imádunk. Pál apostol így írja, akik bálványoknak áldoznak, ördögöknek áldoznak, az a pont. Ez a lényeg. A bálvány mindig az ördög imádat. Hogy? Hát pedig az. A mammon, a pénz, nem? Ugye a pénz istene. Nem mintha a pénzzel valami baj volna, hiszen Pál apostol mit írt? Azt mondja, a pénz szerelme. Hát ha pénzt én egy praktikus eszközként használom, akkor nekem nem bálvány. Ha én azt úgy tudom kiadni, hogy azt az Úr tőlem elvárja, akkor az számomra nem bálvány. Hát csak eszköz. Akkor válik bálványá, ha céllá lesz, az életem céljává lesz, hogy meggazdagodjak. hogy minden megszerezhessek magamnak, hogy a hatalomhoz jussak, akkor már bálványom már lesz. És a bálványt az ember imádja. Ezt ne felejtsük el. Ez a másik, ami fontos megjegyezni, hogy nem csak megöl a bálvány, de a bálvány imádja. Azt imádja az ember, aki elpusztítja azt. Tessék megnézni egyszer egy alkoholistát. Tessék beszélni olyan emberekkel, akiket a kábítószer szenvedélye kötöz. Volt nekem egy nagyon értelmes, okos kollégám. Nagyon ivott. És egyszer fölháborodott, mert a főnökünk megintette, és dühöngött. Aztán csendesen mondtam neki, hogy Jancsi, három gyönyörű kislányod van. Egy kedves, drága feleséged van. Hát nem volna jó, ha lemondaná róla. Erre azt mondta, kicsit hallgatott, és azt mondta, nem mindegy, hogy miatta vagy érte döglök meg. És meghalt 48 éves korában. Az alkoholban. Tehát a bálvány. A bálvány elpusztít. És imádja, tetszik, lát, imádja. Nem tud nélküle élni. Én emlékszem, egyszer egy keresztény kollégiumban tartottam egy áhítatot. Talán Enikő emlékszik is rá. Egyik este ott voltam, és beszéltem a gyerekeknek a rockzenéről. Na, darás fészekben nyújtam. És egy pár fiú nagyon felháborodott arról a kritikáról, kritika miatt, amit én mondtam. És megkérdeztem tőlük, hogy a rockzenéről az Úr Jézusért sem tudsz lemondani? Azt mondták, nem. Hát akkor a bálvány, nem? Az a bálvány, ami az első helyen van. Az a bálvány, amit az Istenért se adok oda. Az a bálvány, amit semmiért és senkiért nem adok oda. Igen, ezt meg kell nagyon komolyan értenünk, és ez mindig elpusztít bennünket. Billy Graham beszél egyik ige hirdetésében az amerikai ideáról, arról az őrületről, amit ő annak nevez, hogy mindenki meg akar gazdagodni. Nem urai a pénznek, hanem a pénz uralkodik rajtuk. És aztán idézi a 20-as évek siker történeteit, tehát majd nem fogom ezt így azért hosszabban felolvasni. Tehát leírja, hogy a 20-as évek voltak Amerika legcsodálatosabb évei, és minden gyerek tudta ezeknek a milliómosoknak a nevét, és mindenki milliómos akart lenni, és elbűvölte az egész országot, és ezek a leggazdagabb emberek egyszer összejöttek 23-ban egy New York-i hotelba, itt leírja a nevüket, Charlie Schwab, az acélvállalatok elnöke, aztán Kutan, a legnagyobb gabonaüzér, stb. Richard Whitney, a New York-i értéktőzse elnöke. Mi lett velük? Egyetlen egy végezte ágyba párnák között, meg kegyelmet kapott, mert a kormány tagja volt, és kiengedték a börtönből. Három börtönbe került, három öngyilkos lett. Azt mondja, nézzünk életük végére. És ezek azt írja, Billy Graham, hiányzott belőlük az a tulajdonság, ami lényeges a keresztény hitvallásban és magatartásban, az a tulajdonság, ami által lehetségesé válik a megtérés, a valódi újjászületés. Hát ez nem élet, hogy én összeszerzem a pénzt, aztán lám bele is buknak, és Mózest hozza példának, aki inkább vállalta Isten népével való együtt nyomorogást. Tehát milyen csodálatos dolog az, és azt mondja Billy Graham, ezek a gazdag emberek azt mondták volna, hát ez a Mózes bolond, hát Egyiptom hatalmával mit művelhetett volna egy ilyen kiváló, zseniális ember? Ez Isten sokkal nagyobbra szánta őt. És sokkal nagyobb nevet kapott. Én nem... Most tessék belegondolni, azoknak a fáraóknak a neve, meg Mózes neve. Hát Mózes nevét a legkisebb néger gyerek is ismeri. Tehát értsük meg, hogy mi az érték, és mi az, amiért érdemes élni, és Istennek az Isten helyén kell lennie. Milyen a modern világ. Nem most, Hát nem tudom, a New York-i ENSZ palotát mikor építették fel, valamikor a 40-es évek végén vagy az 50-es évek elején. Ott is van egy Isten szobor. Egy Isten szobor van, Zeus. A New York-i palotában, Zeus. És miért? Keresztény Amerikában nem tudtak volna egy keresztet oda tenni. Zeus. Ennek komoly üzenete van, nehogy azt tessenek hinni, hogy ez csak egy kis történelmi szórakozás, vagy visszatekintés a európai múltba. Nem, nem, nem. Ennek komoly üzenete van. Ez, mármint Jézus, ez ne uralkodjék rajtunk. Ahogy az Úr Jézus mondta. Itt mindenki uralkodhat. Itt lehet Baál, itt lehet Zeus, itt lehet Hitler, itt Sztálin, mindenki lehet. Csak ő ne uralkodjon. Miért ne? Hát mert azt mondja, hogy vágd ki, pusztítsd el a bálványodat. Rombold le, és a te Istenednek áldozd az életedet és az áldozatodat. És az ember nagyon jól érti, az emberek nagyon jól értik Jézust. És amikor megértik, hogy mi az ő programja, akkor a legtöbb ember úgy dönt, mint Júdás. Na hát, ezt én nem akarom. Én ezt az utat nem járom. Én nem fogom feláldozni magamat. Én nem leszek mások balekja, velem nem fog szórakozni senki. Én nem fogom feladni magamat. Meg a magam igazságát, ugye erről is volt szó délután is, délelőtt is. Hát, el lehet dönteni. De ez élet-halál kérdése, hogy a bálványok, vagy az egyedül igaz Úr. És ugye Mózes is oda teszi Izrael elő, és azt mondja, hogy mi, hogy döntsétek el. Elétek adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választhat az életet. És az élet csak Istenben van. Semmi más. A bálványok azok mindig evilági, sikert ígérő dolgok. Mindig a pénz, a hatalom, az élvezetek. Látom a mai emberek, milyen mély csapdában esznek a, most így mondom, a mai életvezetés stílusában. Az élvezetek, az állandó szórakozás, arról nem akarunk lemondani. Tehát bálványá lesz az az élfajzház élet, ami most a gazdag Európát és Amerikát hát jellemzi. De hova vezet ez az út? Hát mindenképpen el Istentől. Mert le kell rombolni, és valamit fel kell építeni. És ugyanezt mondja Jeremiás prófétának az Úr az elhívásakor, azt mondja, én most a szádba adom igédmet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts. Pusztíts és rombolj, aztán építs és plantálj. Tehát nem lehet úgy építeni, hogy itt a Baál oltár, hát ezt meghagyjuk emlékműnek, mert hát kár volna ezt azért lerombolni, mert lehet, hogy nagyon szép ez az emlék, aztán mellé odaépítjük az Úr oltárát. Ez nem lehet, hát ez az ökumeni. Mellé odaépítjük az Úr oltárát. Mert most azért egy valamit kihagytam ebből az ökumenéből, hogy akkor, amikor Schönborn már meghatározta, hogy a kelet szelleme, akkor nekünk még mindig úgy adták el, a teológián is úgy adták el az ökumenét, hogy ez csak keresztény. Most már nem. Most már nem. Már teljesen világos. De gondoljatok bele, II. János Pál a homlokára vette a Síva jelét. Mert bement a hindu szentélybe, és a homlokára tették a Síva jelét. Meg a buddhisták a nyakára tették a koszorút. Meg ő 1987-ben összehívta az összes pogány főpapot, és együtt imádkoztak, azt hiszi be, a világ békéjét. És ezt meg is tehát azt hiszem 93-ban, vagy 92-ben. Akkor olyan vihar támadt, hogy elsöpörte az egészet. Akkor azt mondta II. János Pál, saját fülemmel hallottam a tévébe a Szentlélek szele. Tegnap mondtam, hogy ez egy halk szél, ez nem tomboró vihar.
De
nem hegyeket szaggató szél. Tehát most egy ilyen világban élünk, és azért mondom, hogy nem lehet egymás mellé építeni az oltárokat. Ezt nem lehet. Rombold le, és építs fel az Úr oltárát azokból a lerombolt kövekből. És a szent fát vág ki, és azon áldozd meg nekem azt a 7 éves bukát. Tehát az Úr egyszerűen parancsot ad Gedeonnak, és Gedeon az az ember, aki megmeri tenni, bár éjszaka, mint ahogy ugye Nikodémus is éjszaka mer menni Jézushoz, tehát, de megteszi, legalább megteszi. Hát te is, ha lerombolod az oltárt, hát rombold le, akár nappal, akár éjjel, de rombold le. Ha az Úr megmutatta, hogy mi is a te bálványod, amit neked kell lerombolni, nekünk kell lerombolni. Tehát az Úr azt várja, hogy én romboljam le. Nem ő fogja ledönteni. És ez nagyon fontos. Én emlékszem, mikor a kis kék keresztes csoportban az egyik atyafi megvallotta, hogy milyen csodálatosan megszabadult az alkoholból. Meg a másik is. Egyszer csak főpattan egy fiatal ember, aki 2 hete járt oda. Hát engem miért nem szabadít meg az Úr? Mondtam neki, ide figyelj. Az Úr Jézus soha nem fogja a kezedből kitépni a poharat. Neked kell odaadni. Neked kell odaadni. Tetszenek érteni? Tehát nem úgy van az, hogy Uram, szabadíts meg, de minden nap elmegyek reggel a kocsmába. Akkor nem fog megszabadítani. Akkor nekem oda kell adni a poharat, és többet nem szabad visszavenni. Tehát így megszabadít. Mert ugyanezt jelenti, rombold le. És ez a Baál, ahogy már említettem, ezek olyan istenek voltak, amelyek a siker és a természet áldásait kínáló istenek voltak. Hát ezeket le kell rombolni. Ugye szép jó afrikánus is azt mondta, egyebekben úgy vélem, le kell rombolni Kártágót. Hát fordítsuk a bálványokra, a Kártágó ad maradjon. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kéne vennünk. Tudnék, amíg nekem bálványaim vannak, addig a szívem nem az Úré. Amikor az Úr beszél az emberről, akkor többször az ige a templomhoz hasonlítja. És most képzeljük magunk elé a Szent Sátort, vagy a jeruzsálemi templomot, annak 3 része volt. A pitvar, ott állt ugye az áldozati oltár, aztán volt a szentély, és legbelül a szentek szentje. Most így vagyunk mi fölépítve. Ez a test, ez a pitvar, amivel a világgal kapcsolatunk van, a pszichénk az az úgynevezett szentély, és a szentek szentje, amely az Istennek félretett hely. Ugye tudjuk, hogy a szentek szentjében ott volt a Fridláda, a szövetségládája, tehát az Istennel kötött szövetség, és az ő törvénye. Tehát az ő igéje és a törvénye. Magyarul ott Istennek volt helye. És Pál apostol így mondja, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakó Szentlélek temploma? Tehát ilyen értelemben bizony ott kellene laknia az én legbensőmben az Istennek. És akkor vagyok igazán ember. Addig nem. Addig nem. És én azt gondolom, hogy amíg azon a bizonyos Istennek fenntartott trónon valaki más ül, mert igenis, ülhet ott a pénz, anyagi javak, hatalom, élvezetek, sok minden ülhet azon a trónon, ami a legfontosabb, de lehet egy gyerek, lehet egy asszony.
Vagy az unoka.
Tehát aztán tudjátok, ki ül legtöbb ember szívével ezen a trónon? Az én, a nagy én. Tehát akkor a nagy ént hogy kell lerombolni? Hát Jézus megmondta, tagad meg magad, vedd fel a keresztedet. Tehát egyszerűen tegyem magam a helyemre, meg azokat is, akiket Isten elé tettem. Veszedelmes dolgám ez. Most képzeljétek el egyszer, nem tudom már ki mondta el nekem ezt a történetet, hogy egy édesanyának a felnőtt fia nagyon beteg lett. És akkor hívő barátnőivel együtt küzdöttek a gyerekért. A gyerek meghalt. Az édesanyja felkelt a térdeiről, és azt mondta, nekem ez az Isten nem kell. Félelmetes. Mert az volt az első helyen. Hát persze, hogy szeretnünk kell a gyerekeinket. Persze, hát nehogy valaki félreértse. Beszélgettem valakivel a napokban, aki azt mondta nekem, hogy ott van, meg van írva, aki meg nem gyűlöli apját, anyját, testvéreit, gyerekeit, arra idézte ezt az igét, hogy ő bizony a lányának nem bocsát meg. Mert ott van írva, hogy gyűlöl. És ki ez? Egy komoly hívő asszony. Na, amit kapott tőlem, azt nem tette ki. Olyan. De hát mondtam neki, hát az életével játszik, az örök életével játszik. Mi az, hogy nem bocsát meg a lányának? Hát az Úr Jézus se fog magának megbocsátani. Aztán megköszönte. Hát igen, hát így el tud egy hívő asszony is, mikor bajban van, nyomorúságban van, csúnyán bánnak vele, akkor hallottuk, akkor rukkapál az ágyába a hívő asszony. És akkor ilyenkor megkérdezem, hogy akkor hol a hited? Hát ne rukkapáljunk. És ne lázadjunk, hanem tagadjuk meg magunkat. És tegyük magunkat a helyére. És nem gondold, ha lemondasz arról, hogy te vagy az első helyen, vagy a gyereked, vagy az unokád, vagy bármi más, hogy akkor te rossz helyzetbe kerülsz, mert mi lesz veled? Hát úgy szeret téged az Úr Jézus, hogy az életét adta érted. Hát mit akarsz meg? Hát az Isten szeret téged. Drága vagy neki. Hát akkor mit akarunk még? Csak ő legyen az első helyen. Nem fogja ő elvenni tőled. Szeretheted a férjedet, a feleséget, nem fogja elvenni tőled. De hát mi komolyan meg vagyunk vadulva. Itt van az igazság kérdése. Hát hány házasság megy tönkre? Mert ugye nem csak az életünk megy ám tönkre a bálványaink miatt, hanem a házasság is. Mert ha én vagyok ott a bálvány, mint egy félgörög isten, és akkor ütöm az asztalt, jobb esetben, rosszabb esetben a feleségemet, akkor vége a házasságnak. Vagy egy szenvedély, a szerelem. Wilhelm Busch írja, hogy egy nagyságos asszony felkereste, és azt mondja, segítsen már nekem. Mert mondja, hogy az orvossal intim kapcsolatba keveredett, de olyan féltékeny a felesége. Beszéljen már vele! Na, gondoljátok, Wilhelm Busch, hogy dobta ki ezt az asszonyt? Tehát, de hova vetemedik egy ember, ugye? Hogy csak azért hozom fel példának, hogy itt határtalan a mi önzésünk, meg az igazságtalanságunk, és tényleg olyanok vagyunk, mintha nem volna eszünk. És olyan egyszerű a dolog. Uram, te légy itt az Úr. És higgyétek el, akkor boldog emberek vagyunk. Akkor boldog emberek vagyunk, ha ő az Úr, mert ő szeret téged. Ki szereti a tiédet jobban, mint te. Nagyon sokszor hallom, hol férfiaktól, hol nőktől, felháborodnak azon, hogy mondjuk a feleség eljár a gyülekezetbe szolgálni. Hogy felháborodnak azon, hogy a férje eljár, mit tudom, evangelizálni ide vagy oda. Mert mi lesz a családdal, meg mi van ő vele. Olyan érdekes, amikor válnak, akkor nem háborodik föl, hogy mi lesz a családommal? Akkor nem háborodik föl. És tudjátok, ez az egész bálvány történet az olyan, mint mikor egy férfi megcsalja a feleségét, vagy fordítva, mindegy. Tehát megtöröm a szövetséget. Megtöröm a szövetséget. Rettenetes dolog. És mit érez az a szerencsétlen asszony? Micsoda rettenetes megaláztatás. És mi ezt tesszük az Úrral akkor, mikor bálványokat imádunk, mikor nem ő van az első helyen, megtörjük a szövetséget, és mélységes fájdalmat okozunk a mi Urunknak. Hát így is nevezi a Biblia, ugye, Izraelt a paráznát, aki hűtlen az ő férjéhez, urához, és bálokat és astartékat imád. Hogy milyen rettenetes a bálvány? Mondok egy-két példát a Bibliából. Ugye, mikor Sikem megerőszakolja Jákob leányát, Dínát, akkor a fiúk rettenetesen fölháborodnak, és kieszelnek egy gyalázatos dolgot, hogy jó, rendben van, mert feleségül akarja aztán venni, megszereti ezt a lányt, jó, rendben van, odaadjuk a húgunkat, de metélkedjetek körül. És mikor a város férfiai seblázban vannak, akkor lemészárolják az összest. Hát Jákob kétségbe esik. Figyeljetek meg, az ige nem fejti ki olyan részletesen a dolgot, csak éppen úgy hozzáteszi, hogy Jákob azt mondja a drága fiainak, hányjátok el a közöttetek lévő idegen isteneket. Végre a hívő apa rájön, hogy azért ilyen gátlástalan gyilkosok a fiai, mert ott a bálvány. Hát kiderül, az csak elássa a cserfa alá. Tehát egy hívő ember házában ott vannak a bálványok. És éppen az öreg Jákob elnézte, és csak akkor döbbent rá, hogy mibe keveredtek a gyerekei. Hova jutottak a fiai. És akkor Isten megmutatja neki, hát a bálványok. Ott vannak a házi bálványok, hát nem zavar benneteket? Vagy ugye az Úr milyen keményen megmondja Józsuénak, hogy ne tiszteljetek az emóriak istenét, még ma döntsétek el, kinek akartok szolgálni. De én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Tehát egy határozott döntés, és Gedeon helyt áll. Valóban helyt áll, megteszi mindazt, ami meg kell tennie. Úgy, ahogy egy hívő embernek ezt el kellene ma is rendeznie, hogy Uram, mi az a bálvány, amire most rámutatta az életembe, akkor azt csak nehogy így járjunk, hogy félre magyarázzuk az igét. Nehogy úgy járjunk, hogy ráfogjuk, hogy ez a bálvány, az közben én ülök a trónon. Tehát ne hagyjuk, hogy az ördög bolondá tegyen bennünket, aztán valami hamisságba keveredjünk, ilyen álszent vallásosságba, és olyan dolgokat dobálunk ki, aminek semmi probléma, amivel igazán semmi probléma, de én maradok a trónon. Hát nem maradjunk ott. Komolyan, a boldogtalan élet titka az, ha én uralkodok. Emlékszem, ismertünk egy házaspárt, az asszonynak, ha csak egy szóval ellentmondott a férje, akkor ledobta magát a földre, visított, rúgott. Olyan méltóság teljes jelenet lehet ez, de hát így kell. Így kell az embernek kiharcolni a maga jogait. És higgyétek el, én a házasságomban látom azt, hogy milyen gyönyörűséges az, hogy én a feleségem kedvébe járhatok. Nekem van belőle öröme. Nekem. Hogy a feleségem kedvébe járhatok. Igen. És ez nem csak az, hogy viszek neki virágot, vagy kedveskedek neki, hanem megcsinálom azokat a dolgokat, ami neki nehéz. Tehát leveszem a válláról azokat a dolgokat, teljesen tudatosan, és tehát, hogy tanuljunk meg leszállni arról a nyavajás trónról. Ez nem az én helyem. Azt mondja az Úr Jézus azoknak a drága tanítványainak, akik azon vitatkoznak, miközben ő megy a keresztre, azok azon vitatkoznak, ki a nagyobb. És akkor elmagyarázza neki, hogy ti mindannyian testvérök vagytok egymásnak. Ugye ez is olyan borzasztó gyülekezetben, hogy mi egymást uralni akarjuk. Nem szabad. Főképp nekünk lelkészeknek kell ebben rendkívül módon megalázkodni, hogy én nem azért vagyok ott, hogy én uraljam a gyülekezetet. Az a gyülekezet nem az enyém. A drága uramé, aki a vérét ontotta érte, övé, és én csak számadó juhász lehetek, azért mondom a számadót, hogy mert nekem számot kell adni. Jobbik esetben csak bolytár, de komolyan, szóval értsük meg ezeket a dolgokat, hogy gyönyörű lenne körülöttünk a világ, tessenek elképzelni. Milyen gyönyörű lenne, mindenki leszállna a trónról, és mindenki a krisztusi indulattal szolgálna a másikat. Minden ember boldog lenne. Hát erre azt mondják, ugyan már. Hát én nem fogok csistkázni az asszonynak, mondják hős férfiak. Hát ha csicskázik az asszonynak, akkor azt mondom, igaza van-e. De ha szereti, akkor az egész más. Ha én szeretetből teszem, akkor ez nekem nem megalázó, meg nem... Ahogy hallottuk is, milyen drága dolog, hogy a papa a beteg demens feleségét milyen szeretettel ápolta. Igen, ez az, ez kellene, hogy ez legyen a szívünkbe, de csak akkor, ha ott lakik az Úr. És ezt kell megérteni. Ezt nem lehet, nem fogsz te soha olyan lenni. Ne higgyük el. Csak akkor, ha az Úr Jézus természete uralkodik bennem. Na és itt az uralom kérdése, értitek? Hogy mert a trón azt jelenti az uralom helye. Ha ő uralkodik a gondolatvilágomon, az érzésvilágomon, az akaratomon, akkor mondhatom, ő az Úr. Akkor ő a helyén van az én életemben. Na persze, mi mindig visszaveszegetjük ezt a trónt, mert bizony én tudom, hogy aki komolyan megtért, az leszállt a trónról. Aztán egyszer csak észrevehetjük, hogy nem megint én vagyok, aki a trónon ülök. Hát akkor újra szálljunk le. Tehát újra romboljuk le mindazokat a bálványokat. Tehát egyszerű megfogalmazni, a bálvány az, ami Isten elé kerül. Amiért az Istenért sem mondasz le. Az a bálvány. Pál apostol ugye nagyon komolyan ír erről a bálvány kérdésről a korintusi második levél 6. fejezetében. Föl is olvasom. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között, vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között, hogyan fér össze az Isten temploma a bálványokkal, mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondja, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalat ne érintsetek, s én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá, leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Hát ezért kellett tarongolni. Hát teljesen világos, hogy Isten mit beszél, és nekem pedig ezeket a bálványokat le kell rombolnom. Na most azon gondolkodtam, hogy beszéljek egyáltalán ilyesmiről, de kénytelen vagyok beszélni, mert látom azt, hogy mi elhallgatunk bizonyos dolgokat, és néha éri az embert meglepetés. Mikor a hívő bibliás evangélikus asszony testvérem elmeséli, hogy ő a szűzanyához imádkozik. Aztán minek kérdeztem tőle? De komolyan. Hát hogy mer ilyet csinálni? De ugye egy olyan közegben élünk, egy olyan vallási közegben élünk, ahol ez mindennapos gyakorlat. Na most van-e jogunk nekünk meginteni testvéreket ilyen dologban? Egyszer egy nagyon értelmes katolikus kollégámmal beszélgettem, és idéztem neki a Mózes 5.18-9-től a varázslás, stb. Az okult dolgokat, és ott van, hogy a halottaktól tudakozol. Erre fölkapja a fejét, akkor mi katolikusok, amikor a szentekhez és Máriához imádkozunk, a halottaktól tudakozunk, mondom, te mondtad. Igen. Igen. Tehát próbáljunk ebben józanul látni, és ne hagyjuk magunkat. Tudnék, olyan döbbenetes teológiai alapok vannak. 13. Leó pápa 1891-ben ezt írta az Októbri Menze című enciklikájába. Amiképpen senki nem mehet az atyához csak a fiú által, ugyanúgy szinte senki sem járulhat Krisztushoz csak Mária által. De nem is akarok sokat idézni, talán még egyet. Aki Máriát megtalálja, a kegyelmet találja meg. Ő a bűnösök egyetlen menedéke. Sőt, a kárhozottak védelmezője. Senki sem jöhet. Kárhozottak védelmezője? Hogy kell érteni? Senki sem jöhet hozzám, ha csak az én anyám könyörgésével nem vonja hozzám. Ha Mária velünk, kicsoda ellenünk. Na testvérek, értitek, kikerül az Úr Jézus helyére, az Isten helyére? Egy Mária. Tehát megdöbbentő az, hogy ember, és Figyeljetek meg, mit mond az Isten igéje. Mert azt mondják nekünk, például katolikus kollégákkal beszélgettem már ilyesmiről, és azt mondják, hogy mi nem imádjuk, mi tiszteljük Máriát. De mit mond a parancsolat? Ne imádd és ne tiszteld. Tehát isteni tisztelettel nem részesíthetem. Csak egy református kollega megbeszél az ifjú katolikus pappal, hogy ökumené alkalmával nem piszkáljuk egymást, ti nem márjáztok, mi meg nem bántunk titeket. Jó, jó. Következő januárban megint márjáznak. Mondja a református lelkész, most miért csináljátok? Hát megbeszéltük, hogy nem. Hát mi csak tiszteljük. Azt mondja, nem, hát imádjátok. Azt mondja, jó, lehet, hogy a híveink között van olyan, de nem, mi tiszteljük. Azt mondja, Anus néni jöjjön ide. Oda megy Anus néni. Imádjuk mi Máriát. Hogy ne imádjuk? Most, mi nevetünk ezen, de ez dráma. Ez iszonyú dráma. Hát hogy imádhatnak egy embert? Tehát itt, és akkor itt körülvesz bennünket ez a világ, és hogy jó el vagyunk, mert ne bántjuk egymást, de nem is kell bántani. Csak annyit kell mondani, hogy még ma döntsétek el, kinek akartok szolgálni, én és az én házam az Urat szolgáljuk. Tehát mi nekünk csak annyit kell, hogy mi szeretettel mondjuk nekik, hogy jobban jársz az Úr Jézust hívott segítségül, mert senki nem segíthet rajtad, és nem lehet ördögöt űzni sem. Ugye a bálványokkal kapcsolatban ugye az okkult dolgok mindig ott vannak. Sokan úgy gondolják, például katolikus egyházban vannak hivatalos ördögűzők. Van egy formula. És egyszer itt pont Piris Csabán mondta egy fiatal lány nekem, hogy ő megszállott. És akkor, hát lehet, hogy nem volt megszállott, beteg volt. És akkor elmondja, hogy egy atya, ő belőle ördögöt tűzött. És akkor megkérdeztem, hogy bűnvallás volt, az nem. Hát akkor, de ember nem tud ördögöt tűzni, hát értsük már meg. Ott van, amikor az apa odaviszi a fiát a tanítványokhoz. Nem tudták kiűzni. Azt mondja Jézus, hozzátok ide hozzám. Hát mit tehetek én? Utána megkérdezik, miért nem tudtuk ki? Ez a fajta csak imádsággal. Hát megkérem őt, és ő üzíti az ördögöt. Ő tud megszabadítani. Nagyon, nagyon halálosan komoly dolgok ezek, és ne adjuk magunkat ebben megtéveszteni, hanem értsük meg, hogy egyedül az Úr Jézusban van üdvözítő. Mert ő az üdvözítő. Tehát az újonnan épített oltáron pedig fel kellett áldozni ezt a bikát, tehát be kellett mutatni. És aztán nagyon érdekes Jóásnak a pálfordulása. Hát Jóásé volt az a bálvány. Az ő ház előtt volt a szent fa és az oltár. Most a fia vérét kérik, akkor megfordul rögtön, és azt mondja, hogy aki ezt követeli, az reggelre meghal. Hát mondjuk ez lehet, hogy profétai szó, de nem biztos, hogy Jóás éppen proféta lelki állapotában volt, de a fiát féltette. Na most minden esetre megdöbbentő, ugye, hogy mert ennek van egy nagyon fontos lelki üzenete, ami az ilyenfajta embernek, mint én, elsősorban szól, de nektek is mindenkinek, hogy most azért mondtam, hogy nekem, mert én sokszor túl jó szívű vagyok, vagy túl kedveskedek. Amikor nem kéne, akkor is. És most mire is gondolok? Arra gondolok, hogy tessünk megfigyelni, ez a történet egyszerűen megfordít mindenkit. Tehát nem úgy van az, hogy hagyjuk a dolgokat szépen, hanem keményen ki kell állni. Tehát nem lehet hagyni a dolgokat. Tessék figyelni, lerombolt az oltárt, és egyszerűen, aztán végül lassan megfordul az egész nép. Mindjárt más lesz a hozzáállás. Emlékszem, egyik kollégám, nagyon babonás ember volt, aztán kapott valamilyen körlevelet, ha nem küldött tovább, akkor meghalsz. Na és ott nyavajgott, hogy mit csináljon. Hát mondom, add ide nekem. Azt mondja, hogy hát miért, hogy te tovább küld? Nem, én bedobom a szemét mosan. Hát ő nem meri. Jó, mondom, add ide, mert te ne is dobd be. Azt mondja, miért? Mert rajtad fog az átok. Mert egy ilyen babonás embereken fog az átok. Nincs védelem alatt. Az igen ígérete csak az, hogy Jákobon nem fog az átok. Az Isten népén nem fog az átok. És jó, ha az ilyen ember valóban nem dobja ki. Aztán én összetéptem, kidobtam, hát ő üledezett, meg a többiek is egy kicsit megdermedtek, de ugye, hogy az embernek ki kell állni, és bátran vállalni azokat a dolgokat, amit vállalni kell. Vagy mit tudom én, a katonaságnál az elhárító tiszt egy hosszú tortúra után végül azt mondta, hogy itt ígérjem meg, hogy katona ruhában nem megyek be a templomba. Mondta, hogy nem tudom megígérni. Pisztolya után kapkodott, áthelyeztetett a legrosszabb helyre. Tehát ki kell állni. És ennek a kiállásnak nagy visszhangja volt. A tisztek között. A tisztek között volt nagy visszhangja. És nagyon érdekes volt, hogy viszonyultak hozzám. Tehát nem kell meghátrálnunk. Mindig hátrálunk. Tessék figyelni nyugati egyházakat. Mindig engedünk. Egy kicsit engedünk, végül a sarokba vagyunk szorítva. Nem kell. Itt teljesen világos, ami történik, és Jóás is megfordul. Aztán a nép is alábbhagy a haragjával, azt mondja, hát igen, ha a Baál az Isten, akkor pereljen magáért. Hát Isten perel is magáért. Komolyan, én sokszor látom, hogy Isten perel magáért. Amikor nem olvastam, Biatorvágyon egy kárpátaljai testvér mondta el, hogy az 50-es években az volt a parancs, hogy le kell húzni a templomtornyot, a református templomtornyot, és senki nem vállalkozott rá. Végül egy traktoros rászánta magát, és vállalta. Azon az éjszakán meghalt szívinfarktusban. Azért különbség van, hogy a Baállal perel az ember, vagy nem. Egyébként tényleg nem szabad megengedni, mert ha engedünk, és a családban is mindig semmit. Én nekem ehhez kell tartani magam. A gyülekezet, az egyház, bárhol. Ehhez bátorság kell, de Isten megadja, hát nem olyan nagy bátorság kell, de Isten azt is megadja, hogyha kérjük. Még annyit akarok ehhez hozzáfűzni, hogy reggel az igazság kérdéséről volt szó, és tényleg itt most vannak emberek, akik borzasztó zavarban vannak. Egyre több fele látom családoknál, sőt, kertbe, ekkora Buddha szobor, meg az asztalokon, meg a itt Buddha szobor, meg ott. Tehát még már azt sem mondhatjuk, hogy nálunk már nincsenek bálványszobrok, vannak. És akkor mit kell velük csinálni? Rombold le, dobd ki. Ugyanúgy, mint az okkult könyveket, égesd el. És kér bocsánatot az Istentől, mert ez nem úgy van, hogy én most összetörtem, rendben van, hanem be kell mutatni az áldozatot. A vér. Hát nem bakok, bikák vére törli el, tudjuk, az Úr Jézus vére. Tehát nem elég lerombolni. Be kell mutatni az áldozatot.
Bocsánat. És,
igen?
De ha nem tudja, hogy az.
Hát ezért hirdetjük. Ezért kell mondani. Neked is, nekem is, mindannyiunknak. Mondani kell, hogy bajba vagy, drága barátom, mert ez, te most egy olyan bálvány dédelgetsz itt, mert akkor utána azt mondja, oh, hát ez semmi, mert csak mit tudom, hogy hol vettem a piacon. Na jó, de hát ez nem így van.
Milyen könyvet mondott? Okkult?
Hogy okkult könyveket nem kell a kukába dobni, mert más elolvasson, ne kérjük. Tehát még annyit, hogy az igazság kérdése rendkívül fontos. Tudnék, most elhiszem az Isten igének, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Elhiszem. Hát akkor írtózok attól, hogy egy Buddha szobor legyen a lakásomban. Hát nem. Hát akkor nem sértem meg vele az én Uramat. De akármilyen pogány vallási jelkép, vagy akármi. Még ha szép faragásokkal sem. Még ha művészi alkotásokkal sem. Ez is lehet, hogy művészi alkotás volt. Nem tudjuk. Tehát ne mentsük fel, mert ezek mögött erők vannak. És aki azt gondolja, hogy ez nem hat rá, hat rá. És nagyon komolyan meg kell érteni, hogy az igazság kérdése, hogy ki mondja meg nekem, mi az igaz. Elhiszem, hogy az Úr igéje az abszolút igazság. Lelki értelemben teljesen ez az egyetlen igazság. Mert ha nem hiszem el, akkor már is bajba vagyok. Ha elhiszem, akkor tudom, ki mondja meg nekem, mi a jó és mi a rossz. Wilhelm Busch leírja, hogy amikor a nácik hatalomra jutottak, az első dolguk az volt, hogy így írja, hogy megragadták az emberek legbelsejét, a lelkiismeretüket. Ők mondják meg, mi a jó és mi a rossz. De hát valaki emlékszik a kommunista világra, pontosan így volt. Ők mondják meg, mi a jó és mi a rossz. És ez rettenetes veszedelem. Ez rettenetes veszedelem. Mert az Úr megmondja, mi a rossz. Trombold le, építs oltárt, áldozata Uradnak, Istenednek, imádd őt, és előtte borulj le. És ne legyen más Istened. Ez az igazság, ez a vallási igazság. És akkor, ha én megteszem, és tényleg nem rejtegetem a dolgaimat, mert nem, miért kell rejtegetni? Hát még egyenes előtt se kell szégyenni. Én nem találkoztam még olyan emberrel, akinek ne lett volna okkult bűne. Nem találkoztam. Előbb-utóbb mindenkiről kiderül, hogy csak valami babona, csak valami ostobaságba belemásztam, én is. És akkor egymás előtt se kellett szégyelni, hát Isten előtt kell szégyelni. Isten előtt, mert őt bántottuk meg. És ezért mondja az ige, hogy a legnagyobb bűn ez. Ez a legnagyobb bűn. Hogy az első, a tegnap is mondtam, a nagy parancsolat. És ezért kell halálosan komolyan venni, ha nem akarjuk, hogy az életünk szépen, észrevétlenül, egészen más utakra tévedjen, és eltávolodjunk az Úrtól, és elveszítsük a hitünket. Mindig mondják a testvérek, ó, a híve ugye nem veszheti el az üdvösséget. Én mindig azt mondom, a hívő nem. A hívő nem. Csak el ne veszítsd a hitedet. Mert ha bűnt követek el, ha laza vagyok, és Isten iránt engedetlen, előbb-utóbb el fogom veszíteni a hitemet. És egy olyan világban élünk, amikor ennek a sodrása egyre nagyobb lesz. Egyre nagyobb lesz. Tehát mi most tényleg olyan szellemi világban élünk, sokan nem hiszik el, hogy micsoda nagy veszedelem ez. De tessék meghallgatni, hogy a világ okosai, ugye azt hirdetik, sajnos nem csak kereszténységen kívüli, hanem kereszténységen belüli, sikerorientált emberek, sikerevangéliumot hirdető emberek egyre másra olyan dolgokat tanítanak, hirdetnek, ami szépen eltávolít bennünket, és aztán vannak olyan erők, mint amilyen a New Age, és tessék csak meghallgatni, hogy milyen terveik vannak, hogy látják a jövőt. Nemrég egy népszerű film jelent meg, a 2010-es. Hát ez még a 80-as évek végén íródott ez a könyv. A történetben hirtelen új nap jelent meg az égen, és béket hozott a földre éppen akkor, amikor az amerikaiak és a szovjetek atomháborúra készültek. Amit a film nem magyarázott el, megtette Arthur Clarke a könyvébe. Az új nap neve Lucifer. Nyilvánvalóan annak a hatalomnak elismerésére, amely ezt létrehozta. Spengler tovább magyarázza. Egyébként Spengler a New Age mozgalom egyik első számú eminens vezetője. Spengler tovább így magyarázza az Antikrisztus és Lucifer kapcsolatát. És az, hogy miért fogják Lucifert imádni. Most tessék figyelni. Krisztus ugyanaz az erő, mint Lucifer. Lucifer készíti fel az embert a krisztusi lét megtapasztalására. Ő a nagy kezdeményező. Lucifer munkálkodik mindannyiunkba. Hát sajnos ez igaz. Hogy a teljességre juttasson bennünket, hogy az új korszak felé közeledjünk, mindannyian valamilyen módon eljutunk egy pontig, amit én luciferi beavatásnak nevezek, amivel sok embernek kell most a közeljövőben szembenéznie, mert ez a beavatás az új korszak, a New Age beavatása lesz. Ilyen módon a világ át fog menni egy luciferi beavatáson, és imádni fogja a sátánt. És ugye leírja Dave Hunt, hogy az lesz a probléma, hogy az emberek tudományosnak fogják vélni ezt az imádatot, és a többség nem fogja tudni, hogy a sátánt imádja. Tehát nem lehetünk mi most, hogy mondjam, ilyen jóságos elnézők, mert látjátok, az Úr nem nézi el a bálványokat. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy te ilyen világos és radikális megoldást ajánlasz nekünk, hogy romboljuk le mi a bálványainkat. És köszönjük, hogy megtehetjük, mert hiszen te is azzal hatalmaztad fel Gedeont a te erőddel. Azt mondtad, vele vagy. És már látjuk is, hogy vele voltál, hiszen különben nem tudta volna lerombolni a bálványt. Nem tudott volna neked oltárt építeni. Milyen csodálatos dolog, Uram, hogy ezt mi is megtapasztalhattuk. A te hatalmadat, hogy hogyan romboltattad le velünk a bálványainkat, hogyan tagadtattad meg velünk okkult dolgainkat, hogy szabadítottál meg bennünket bűnöktől, szenvedélyektől, megkötözöttségektől. És köszönjük, hogy elfogadhattunk téged. És nekünk már nem kell oltárt építeni, mert te bemutattad értünk drága véreddel az engesztelő áldozatot. Köszönjük, Uram, hogy te szeretsz bennünket. Bocsásd meg, amikor kételkedünk ebbe. Bocsásd meg, amikor lázadunk, amikor nem tudunk megérteni téged. De te értesz bennünket, ismersz minket, és köszönjük, hogy úgy bánsz velünk, hogy eljutottsz és eljutottál sokakat közülünk, és az üdvösségre, az új életre. De ne engedd, hogy letévedjünk erről az útról, ne engedd, hogy visszavegyük tőled a hatalmat, hanem hadd legyen a mi életünk boldogsága, hogy mi neked szolgálhatunk, előtted hódolhatunk, s téged imádhatunk. Amen.
Amen. Amen.